betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezető szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: az esztétikai fogászatban manapság egyre gyakrabban alkalmazott eljárás a fogfehérítés. Mivel a sokak által fogyasztott nikotin, kávé és vörösbor elszínezi a fogakat, a fogfehérítés napjainkra igen népszerű lett. Az eljárás alapja viszont a professzionális fogtisztítás. Témánk a fogfehérítés titkai, avagy minden, amit erről tudni kell. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina mikrofonja előtt dr. Vitos Gábor általános fogszakorvost. Jó estét kívánok, szervusz! Köszönjük, hogy ma este is elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatóságot!
Mai témánk tehát a fogfehérítés titkai. Doktor úr, pár éve a fogfehérítés igencsak nagy népszerűségnek örvend, de mi erről a fogszakorvos véleménye?
Igen, tény, hogy az utóbbi években az igény megnövekedett a fogfehérítéssel szemben. Több páciens fordul rendelőnkhöz ilyen igényel. Néhány pontba fel fogom vázolni azt, hogy mit fontos tudni a fogfehérítéssel kapcsolatban. Megelőzően azt szeretném felvázolni, hogy ez egy ilyen kozmetikai beavatkozás, nem annyira orvosi művelet, viszont aki igényeli ezt a fajta szolgáltatást, és mivel csak fogászati rendelőben végzik ezeket a dolgokat, bizonyos dolgokkal tisztában kell lenni a paciensnek, hogy milyen esetben szabad elvégezni, mit várhat el a fehérítéstől, milyen módszerek vannak, milyen utóhatásokra számítson.
Kozmetikai eljárás tehát. Ez azt jelenti, hogy akkor ezt a műveletet más is elvégezheti? Tehát nem szükséges ide az, hogy valaki fogszakorvos legyen, fogorvos legyen?
Szükségeltetik. Nem engedném meg, hogy ezt kozmetikaként kezeljék, ha bár ahhoz a szektorhoz tartozó beavatkozás. Azért nem engedném, mivel tisztában kell lenni a fogak állapotával. Ki fogok mindjárt érni részletesebben, hogy mire kell odafigyelni, hogy ne kövessünk el problémákat. Ezt végsősorban meg tudná tanulni bárki, de azért jobb, hogyha orvos kontrollálja a helyzetet. Fehérítéssel kapcsolatban, hogyha belekezdenék néhány szóba, kell tudni, hogy vannak makró és mikro elszíneződések. A makro elszíneződéseket nagyobb részt a fogkő jelenléte és annak elszíneződése, a dohányzás, vörösbor, tea gyakori fogyasztása okozhat még ilyen elszíneződést. A mikro elszíneződés az, a makro az a fogak külső felszínén makroszkopikusan látható lerakódás jelent. A mikro elszíneződés az már az, ami a zomán struktúrába, illetve a dentinek az állományába képes beivódni, beszívódni. Itt már beszélünk az élelmiszerekben felelhető mesterséges színező anyagokról is, amelyek könnyen bejuthatnak a fog úgymond pórusaiba.
Konkrétan mit jelent az, hogy professzionális fogtisztítás?
Vagy fehérítés, vagy tisztítás? Ez a kérdésem.
Fogtisztítás.
Tehát a tisztítás. Tehát a itt megjegyezném, hogy most már nem a fogkefés tisztítással akarok itt kitérni, hanem inkább arra, hogy van-e lepedék és fogkő lerakódás. Mert ha van, akkor első lépésként, aki fogfehérítésre szánja el magát, ezeknek a makroszkopikus lerakódásoknak az eltorlítása lenne az első lépés. Tehát el kell végezni egy ultrahangos fokkő eltávolítást, utána kézi eszközökkel kiegészítve a nehezen hozzáférhető helyekről még le kell pattintani a fokkő maradványokat. Ezután következhet egy ilyen airflow-nak nevezett eszközzel egy ilyen homokfúvásos felületi lepucolás, és a végén egy pasztázással, fényezéssel lezárni a folyamatot. Amikor ez megtörtént, utána már elvégezhető a professzionális fogfehérítés. De ezek előtt azért számon kell tartani, hogy a fogak állapota az megfelelő kell legyen, tehát ne rendelkezzünk kezeletlen szúvasodásokkal. A tömések, amelyekkel rendelkezünk, azok legyenek tökéletesen kivitelezve, a széli záródásai legyenek épek. Mert hogyha szúvasodás és rossz széli záródású tömések mellett végezzük a fejlítést, akkor vannak kockázatok, vannak problémák, amik jelentkezhetnek utólag.
Tisztáztuk akkor azt, hogy a koszmetizálás, tehát ismerjük ugyanakkor a Hályo Kovácsnak is a munkakörét, hogy hogy dolgozott, de mi történik, hogyan zajlik maga ez a folyamat, ez a fogfehérítés?
Igen. A fogfehérítés az köztudatban úgy van, hogy tehát sokan már tudják, hogy léteznek kereskedelemben található, felelhető fogfehérítő eszközök, amivel úgymond házi, otthoni fehérítést végezhetünk, és van a rendelőben végzett professzionális fehérítési módszer. Mi a különbség a kettő között? Tehát az otthoni fehérítésnél alkalmazott szerek, azok lehetnek kis koncentrációjú fehérítő paszták, lehetnek ecsetelőszerek, vagy ilyen stripseknek nevezett ilyen ragasztó csíkok, amit fogfelületre kell ragasztani, és maga a ragasztó csík tartalmazza a fehérítő ágenst. Én még ilyent kézben nem fogtam, de hallottam, hogy van, létezik ilyen. Vannak még a fehérítő hatású fogkrémek. Sok esetben látjuk a polcokon, hogy vannak ezek a whitening megnevezésű fogpaszták. Ennek nem kell nagyon bedőlni, ezek a típusú fogpasztáknál a megjegyzés inkább kereskedelmi fogás. Ezek nem tartalmaznak kémiai fehérítőszert. A szemcse adalék, a dőrzsanyag mennyisége van számszerűen nagyobb mennyiségbe beépítve a fogkrémbe, és végső soron egy mechanikai tisztítást csinálnak, végeznek alaposabban ezek a fogkrémek. Tehát a makroszkopikus elszennyeződést, amit a dohány vagy a kávé fejt ki, ezekkel a fogpasztákkal lehetséges, hogy valamilyen szinten el lehet távolítani, de kimondott mélyreható fogfehérítés ezekkel nem érhető el. Ami a professzionális rendelőben végzett fogfehérítést illeti, itt már vegyi anyagok, tehát peroxidok használatosak, karbamid peroxid pontosabban. Nem kell összetéveszteni, ezeknek nincsen savhatása, tehát ez nem egy savalapú készítmény. Ez olyasmi, mint a fodrászatban használt hajfehérítő peroxid, tehát nem savalapú, gél formájában viszik fel a fogfelületre, és pezsgés útján távolítják el a mélyebb rétegbe berakodott kisméretű színezőanyagokat.
Melyek azok a szerek, amelyek nagyon jól beváltak, milyen szereket használnak ez esetben, és gondolhatunk-e arra, hogy az a szer, ami ma bevált, lehet, hogy a fogakat nagyon vagy sokkal jobban fogja utólag károsítani, mert erre volt még ilyen alkalom.
Zománckárosításról nem beszélhetünk, mivel nem savalapú, tehát magát a zomás struktúrát nem képesek demineralizálni, viszont a használatukkal érzékenység a beavatkozás után felléphet. Néhány évvel ezelőtt a koncentrációja ezeknek a szereknek olyan értékű volt, hogy bizony elég sok visszajelzés volt páciensek részéről, hogy az utólagos érzékenység az eléggé kifejezett és kellemetlen, és akár hetekig, hónapokig is eltarthat. Az unión belül jöttek szabályozások, lecsökkentették a koncentrációját ezeknek az anyagoknak, ezzel sajnos a hatékonysága is van becsökkent a fehérítőszereknek, viszont biztonságosabban alkalmazhatóak. Miért lép fel fogérzékenység? Azért, mert a fogszerkezetét úgy kell tekinteni, mint egy viszonylag porózus felület, és hogyha a peroxidok kioldják az ott megrekedt szennyeződéseket, illetve nyálból származó fehérje anyagokat, akkor ezek a pórusok megnyílva utat engednek a fizikai ingereknek a dentinben fellelhető érző idegvégződések felé. Tehát ha megnyílnak a pórusok, akkor természetesen számíthatunk arra, hogy egy ideig érzékenyek lesznek a fogaink. Még a gyengébb koncentrációszerek alkalmazásakor is, de a legtöbb páciens ezt tolerálja, és ellensúlyozhatja deszenzibilizáló fogkrémek alkalmazásával. Úgyhogy erre oda kell figyelni, tehát, és kell tudni róla, hogy azért kisebb fokú érzékenység felléphet. Amit még nem említettem az elején, az a káriesek mellett, tehát ha valaki fehérítést igényel, szintén orvos döntheti el, hogy alkalmazható vagy nem, és pedig a következő okból. Tehát, hogyha valakinek nagyméretű kopásai vannak a fogfelületén, zománckopás, vagy a fognyaki részen ilyen eróziónak nevezett zománc eróziós felületek vannak, ott totál ellenjavalt. Tehát ott garantáltan tartós érzékenységet, akár pulpitiszt is okozhatnak a fehérítőszerek.
El tudnánk-e mondani azt, hogy akkor mi értelme van a fogfehérítésnek?
Hát szerintem a legtöbben azért vállalják be, hogy egy bizonyos alkalom kapcsán szépek legyenek a fogék, legyen az például egy esküvő. Tehát esküvő előtt hölgyek, férfiak igénybe szokták venni ezt a szolgáltatást, hogy a fényképen még jobban mutassanak. Azt is megemlíteném ennek kapcsán, hogy ez a fehérítő eljárás, ez nem tartós. Tehát a jó esetben egy olyan 1-1.5 évet tart, utána visszaáll a fognak az alapszíne. Tehát van egy költsége természetesen, hogyha valaki úgy képzelte, hogy azzal a fehérítéssel majd éveken keresztül villogó fogokkal fog járni, azt felejtse el. Na most a fehérítésnek a mértéke az egyénileg különbözik. Összefüggésben van a fogszerkezettel. Van, akinek a zománc struktúrája kompaktabb, erősebb, gyémántosabb, úgy mondjam, és van, akinek lazább a szerkezete. Na most azoknál, akiknél nagyon kompakt a zománc szerkezet, ott a fehérítési eljárással elért eredmény is gyengébb. Ugyanakkor látványosabb fehérítést lehet elérni azoknál a személyeknél, akik tényleg napi szinten fogyasztanak kávét, teát, cigarettát. Ott tényleg egy fehérítő eljárás után úgymond a bombasztikus eredményt lehet elérni. De nem tartós, tehát visszaáll egy idő után az eredeti fogszín.
Ki használnád-e ezt a lehetőséget, mármint a fogfehérítést? Gondoltál-e arra, mondjuk egy esküvő előtt, hogy kifehérítsd a fogaidat?
Saját magam számára nem. Én elutasítom ezt a dolgot. Több... Ne akarjunk barbik lenni állandóan.
Több módról beszéltünk már eddig is, ami a fogfehérítést illeti, de melyik szerinted a legjobb fogfehérítési eljárás mód?
A leghatékonyabb eljárási mód az mindenképp a rendelőben végzett fehérítés, amint említettem, ezekkel a karbamid peroxid gélekkel. Ezeknek az alkalmazása, tehát maga a procedura az együléses fehérítés. Egy ilyen beavatkozás eltarthat akár 2 óráig is, de utána a legtöbb esetben elégedetten távoznak a páciensek. 4 felvonásból áll egy ilyen fehérítés, 4x15 perc, 4 alkalommal visszük fel a fehérítőgélt, 15 percenként nézzük meg az elért eredményt, mutatjuk meg a páciensnek, és eldönti, hogy akarja, hogy sem. Miután a gélt felhelyezték a fogakra, utána természetesen egy ilyen ultraviolett lámpa segítségével történik az aktiválása a gélnek. Meg kell mondjam, hogy egy viszonylag kellemetlen beavatkozás, 1 órán keresztül tátott szájjal, izolálva végigszenvedni a fehérítést, de sokan bevállalják. Borzasztóan kiszárad az embernek a szája, a nyálkaártyája, tehát olyan lesz, mint a papír. Én nem kívánnám saját magamnak.
És akkor téves az az elképzelés, hogy hát én most nem teszem rendbe a fogaimat, mert úgyis fogfehérítésre megyek, és akkor nagyon sok beteg páciens arra gondol, hogy hát akkor nem kell betömessen, vagy ott, ahol a rágófelületek elkoptak, azt nem kell rendbe rakjam. Most ezzel így akkor mi történik? Téves ez a felvetés?
Téves természetesen. Tehát rendbe kell legyenek téve a fogak, és csak utána beszélhetünk fogfehérítésről. Viszont egy fontos dolog eszembe jutott még, arra kell számítsanak a páciensek, hogyha tömött fogai vannak, de akár jó tömésekkel ellátott fogak, vagy a látható régióban vannak koronái az előzményekbe, arra kell számítani, hogy a fehérítés után ezeknek a színe el fog ütni a kifehérített fogak színétől. Tehát egy komoly pluszköltséget jelent a fehérítés után igazítani a meglévő tömések színét és a koronák cseréjével a koronák színét. Úgyhogy aki arra gondol, hogy kifizet feltételezésem szerint egy 300 eurót egy alsó-felső fogsor fehérítésére, számítson arra, hogyha a tömésekkel rendelkezik, azoknak a cseréje kötelező lesz. Mert el fog ütni. A tömés nem fog kifehéredni. A korona, a porcelán korona nem fog kifehéredni. Úgyhogy azokat cserélni kell. És akkor az már háromszoros árakat is eredményezhet annak függvényében, hogy hány tömés van, meg korona.
Maradjunk még a fogtöméseknél. Például az amalgán tömések mennyire reagálnak a fehérítésre?
Nincsen semmi köze. De az amalgán tömések nagy többsége már kezd eltűnni a szájüregből.
Fogfehérítésnél hány és melyik fogakat fehérítik ki?
Ez úgy történik, hogy amikor valaki igényel a fogfehérítést, akkor mi a forgalmazó cégtől megveszünk egy fehérítőszettet, és ez a fehérítőszett egy páciens teljes fogazatára tartalmazza az alkotó részeket. A gélt, a fogínyvédő, gingivavédő anyagot, és a fehérítő lámpához még tartozik egy olyan fej, ami egyszeri használatú, és szintén az a használat után tönkre megy, úgyhogy egy szettet kötelező módon a páciens ki kell fizessen, természetesen értelemszerűen akkor már az egész fogsorát kifehérítjük alól felül. Szelektív fehérítése nincs értelme. Tehát, hogyha már kifizeti az egész szettet, akkor természetesen az egész fogsorra kiterjed a fehérítés, tehát nem egy-két fogra.
Doktor úr, milyen fogfehérítési módszerek léteznek még, és hogyan lehet házilag fogat fehéríteni?
Igen, ahogy említettem, a kereskedelemben fellehető szerekkel valamilyen szinten ki lehet fehéríteni meg a fogakat, de mivel ezek koncentrációja nagyon elenyésző, az eredmény az minimális. Úgyhogy fölösleges pénzkidobás véleményem szerint a házi fogfehérítés. Tartósága is jóval rövidebb.
Hatásosak-e a gyógyszertárakban kapható fogfehérítők, és ezeket akkor bárki használhatja? És hogyha igen, hogyha bárki használhatja, akkor hogyan használja? Mit tegyen ezekkel?
Sokféle ilyen fehérítőszer létezik, ahogy felsoroltam, ecsetelő szerek, ilyen ragasztócsíkok, vagy fehérítő paszták. Egyeseket, a pasztákat, azokat bedörzsöléssel kell felvinni, az ecsetelő szereknek létezik ecsetelő eszköz, amivel szépen minden jó körömlaknál alkalmatos eszközt a fogai felszínét beecseteli. Persze le kell legyenek tisztítva alaposan azelőtt, felviszi a szert, ezeket tudtommal néhány percig kell tartani, utána le kell öblíteni. A ragasztócsíkokról nem tudok sokat mondani, egyszer páciensem elmondta, hogy használt ilyent. Feltételezem, hogy rá kell ragasztani a fogfelületre, néhány percig azokat is hagyni, és utána eltávolítani. De mondom, a hatékonyságuk az messze tart a szakszerű rendelőben végzett fehérítéssel szemben.
Paszták, fogpaszták, amelyek ahogy az előbb is mondtad, nem állják meg a helyüket, tehát hiába írja a dobozon, hogy na most, hogyha azt használod, akkor ragyogó fehér fogaid lesznek. Ezért, hogy ilyent ír a dobozon egy termék neve alatt, ezért nem felel senki, vagy ez hogy megengedhető? Kihez szólhat ilyenkor a vásárló, hiszen egy termék ott van az üzletben, megvan minden engedélye, és mégis az ember elvárná azt, hogyha fáj a feje, bevisz egy fájdalomcsillapítót, akkor megszűnik a fejfájás, ha pedig vesz egy ilyen pasztát, fogpasztát, vagy bármilyen ilyen szert, és ezt nem egy piacon veszi meg, hanem ráadásul egy gyógyszertárban, egy drogériában, akkor mit várhat el, hogyan védelkezhet, illetve ki felel azért a termékért, ami oda kerül az üzletbe, de semmi köze gyakorlatilag, vagy majdnem semmi köze a fogfehérítéshez, mert akkor szóda bikarbonával is lehet fogatpost, és valószínű, hogy még fehérebb lenne a fog, mint ezektől a szerep használatától.
Ki tudnak védeni mindenféle felvetést, amit mi rájuk rónánk ezek termékek kapcsán. Ahogy mondtam, azért csekély fehérítő hatása van, de ez egy mechanikai fehérítés, nem egy vegyi fehérítés, úgyhogy ezen lovagolva meg tudják védeni a saját igazukat. Említetted a szódaporos fogmosást. Jó, hogy említetted, és nem ajánlom. Régebb bevett szokás volt, hogy a fogkefére rászórták a szódaport, és azzal még átsikálták a fogukat. Látszólag hozott eredményt, és ugyanúgy a makroszkopikus lerakódásokat, azokat képes volt eltávolítani, de tudni kell, hogy ezek szemcsés dőzsanyag kategória, és rendszerességgel használva oda jutunk, hogy nagyfokú zománszkopást idézünk elő saját magunknak, illetve az apró kicsi felületi karcolások miatt a fogunk elveszíti a fényét, a csillogását. Mattá válnak, úgyhogy nem ajánlom a szódapornak az a bevetését, mint házi praktika.
Melyik a hatékonyabb, vagy melyik, mondjuk azt, hogy az elviselhetőbb eljárás, a lézeres, vagy az UV-lámpás fogfehérítés?
Az UV-lámpás fehérítés karbamid peroxiddal az, amit mi használunk. Lézerrel létező fehérítés is azt hiszem, hogy van, de arról nem tudok pontos információkat szolgálni.
Érzékeny fogakkal lehet-e, vagy érdemes-e fogfehérítésre menni?
Határozottan nem. Tehát az amúgy is érzékeny fogakat még érzékenyébbé tehetjük a fehérítőszerekkel, úgy, ahogy mondtam, a pórusok felszabadítása miatt. Úgyhogy itt nem ajánlom ilyen esetben.
És gyakorlati példával élve, tudom, hogy röviden már említettük, és beszéltünk róla, de mi történik akkor konkrétan, hogyha valaki lyukas foggal, lyukas fogakkal jelentkezik fogfehérítésre?
És úgy meg is csináltuk a fehérítést?
Igen.
Akkor az orvos hibázott. Egyértelműen. Tehát felül kell vizsgálni minden esetet, és felhívni a figyelmét, hogy szúvas fogakkal rendelkezik így. Vagy elállunk a fehérítéstől, vagy akkor kezelteti az adott fogait, és utána elvégezhető a fehérítés.
Hogyan történik, mert ez is egy kérdés, hiszen nem mindenkinek csak épp vagy élő foga van. Hogyan történik az, mondhatom, hogy elhalt fogak fehérítése?
Igen, léteznek módszerek erre is, sok esetben eredményt is hoz, de megemlítem elsősorban, hogy főleg a front részen lévő metszőfogak gyökérkezelés után elég gyakran elszíneződnek, elbarnulnak, elsárgulnak, kisebb-nagyobb mértékben. Léteznek fehérítési eljárások ezekre is, hogy egy fogra kiterjedő fehérítést végezzünk el. Itt már ugyanúgy karbamid peroxidot használnak a legtöbb esetben, nagyobb koncentrációban. Ennek a kivitelezése úgy történik, hogy az adott fog belső felszínén egy nyílást ejtünk a fogbél üreg felé. Eltávolítjuk a nyomóban felelhető gyökértömű paszta maradványokat, ha esetleg még elszíneződő dentin lelhető fel, akkor ezt is maradéktalanul eltávolítjuk, és az így keletkezett üregbe tesszük be a fejlítő ágenst. Ezt viszont nagyon alaposan le kell izolálni egy jól záró töméssel, mert hogyha felszabadul a fogból, akkor a szárnyáka ártyán komoly égési sérüléseket okozhat. Ezt a fejlítőszert bent lehet hagyni 1-2 hétig, persze kontrollokkal megszakítva, és sok esetben lehet változtatni a fog színén jó irányba. Extrém módon bebarnult fogak esetében nem segít, vagy csak kismértékben segít, viszont ilyen esetben is megvan a szerepe a fejlítésnek, természetesen ilyenkor már a koronát, a borító koronát javasoljuk az adott fogra, de nem mindegy, hogy a kerámia korona az egy részben kifejlített csonkra kerül, vagy egy sötéten bebarnult csonkra. Mert átüthet a csonk színe a kerámia koronán, és megváltoztatja a végleges színt. Tehát, hogyha frontrészen egy nagyon elbarnult foggal állunk szembe, akkor először megpróbáljuk a fejlítését, és utána majd a koronát rá elkészíteni.
A nagyon sárga, de ugyanakkor egészséges fogakat ki lehet-e fehéríteni a genetikailag megengedett fehérre?
Igen, tehát elég gyakran találkozunk, hát most már az utóbbi időben nem annyira, itt kijavítom önmagam. Régebb találkoztunk tetraciklin okozta besárgulással. Gyerekkorban adott tetraciklin, az sajnos a fogfejlődés szakában adott tetraciklin az a végleges fogak elbarnulását, elsárgulását eredményezte. Mi még nem végeztünk ilyen elszíneződ fogak fehérítését, viszont továbbképzőkön részünk volt tapasztalni, hogy ezen a téren is elérhetőek egészen jó eredmények fehérítéssel. Tehát kifehéríthetők azok is valamilyen szinten. De zárójelben megjegyzem, hogy itt attól is függ, mint ahogy az adás elején említettem, a fognak a struktúrája, keménysége, porozítása. Tehát, hogyha nagyon kemény struktúrája van, akkor sajnos nem fog kifehérítni kellő mértékben.
Köszönjük a választ, folytatjuk a beszélgetést. Doktor úr, érdemes-e a fogfehérítés a sok teja, illetve a kávé miatt? Erről is beszéltünk, de itt még szólnia kéne hogy arról, hogy mi a helyzet például a szénhidrátokkal.
Igen, hát itt akkor egy kicsit át fogunk térni a szénhidrát problémára. Nem annyira kapcsolódik a fejlítéshez, de fontosnak tartom a megemlítését. Tehát a szénhidrátok ugye a fő oka a szúvasodásoknak. Fő tápláléka a baktériumoknak, amik a szájörünkben vannak. Tehát a fogunkon maradt szénhidrát, legyen az cukorból, vagy összetett cukrokból származó szénhidrát, rövid időn belül baktériumok hatására elkezd lebomlani, és a végtermék az természetesen sav lesz. Ez a sav, ami a szénhidrátok lebomlásából származik, ez felelős azért, hogy megjelenjenek a káriesek a szájüregben. Demineralizálják a fogat, vagyis az ásványi sók azok kiáramlanak a struktúrából. Megjelenik a káriesz, ami aztán természetesen tovább terjed a fogbélig, és komoly problémákat okozhat a páciensnek. Tehát itt nagyon fontos tudni, hogy a szénhidrátok eltávolítása, tehát az ételmaradékban felelhető szénhidrát, meg a lepedék eltávolítása az abszolút követelmény a fogok épségének a megtartásába. Ennek kapcsán meg szeretném jegyezni, hogy szülők, nagyszülők követhetnek el komoly hibát azzal, hogy esetleg a kisgyereket, csecsemőt édesszájúvá teszik. Felhívom a figyelmet erre a problémára. Tehát régebb, de lehet, hogy még manapság is bevált szokás, hogy csecsemő, sírós csecsemőnek a cumiát azt mézbe mártják. Ez egy borzasztó hiba. mert megszokja az édes ízt a kisgyerek vagy csecsemő, és utána követelni fogja, igénye lesz arra, hogy édest fogyasszon. A táplálékot is vissza fogja utasítani, hogyha az nincs édesítve. És ezáltal megalapoztuk azt a problémát, hogy garantáltan kárieszekkel küszködjön fiatalkora során és felnőttkora során is. Tehát kell vigyázni az édességekre. Itt most már nem feltétlen csak a cukorkákra, csokoládékra gondolok, hanem a liszt tartalmú élelmiszerekre is. Ide sorolom a kekszeket, péksüteményeket, ilyen stikszeket, ropikat, pufulec termékeket. Ezek sajnos nagyon tapadósak, és nagyon könnyen megtapadnak a fogfelületén, és az eltávolításuk nem könnyű. Mit csináljon a szülő? Mert lépten nyomon fordulunk az üzletbe, és mindenhol ilyenekkel vagyunk körülvéve. Teljes mértékben nem kell megvonni a gyerektől ezeket az örömöket. Megjegyezném, hogy a csokoládé, mivel zsírtartalma elég magas, kevésbé káros egy tapadós pufulec vagy kekszhez viszonyítva. Ha már adunk ilyen dolgokat a gyerekünknek, akkor fontos, hogy mikor adjuk. Tehát legyen az főétkezés után, és az elfogyasztott édesség, legyen az sütemény, legyen az csokoládé, az elfogyasztott édesség után pedig mosson fogat. Itt, mivel még az előző adásokban nem említettem meg, kitérnék arra, hogy a fogmosást viszont nem ajánlott rögtön ezek elfogyasztás után végezni, hanem várjunk egy fél órát körülbelül étkezés után, és utána küldjük fogmosásra az adott szemét. Miért? Azért, mert a közvetlenül az étkezés után a szájüregnek a savas milliője, a szájüregnek a milliője a savas irányba eltolódik. Tehát a pH érték, ami a savasságot jelenti, az nagyon kritikus értékre zuhan, csökken, ami kedvez az ásványanyagok kiáramlásának. Fél óra elteltével a nyálképződés következtében ez a savas köze megszűnik, és akkor már nem lesz annyira vulnerábilis az ománc. Úgy kell elképzelni, hogy a savhatás következtében néhány perccel az étkezés után, idézőjelben mondom, fellazul az ománc struktúra felületi rétege, és hogyha mi nekiesünk lesikálni az ételt, akkor nem csak az ételmaradékot, hanem az ománc felületi rétegéből is eltávolítunk, ezáltal vékonyítva az ománc védőréteget. Úgyhogy el kell időzíteni egy kicsit a fogmosást evés után.
Csokoládé, keksz és társai, de mi van a gyümölcsökkel akkor?
Ugyanúgy káros lehet. Nem csak a gyümölcsök, hanem a cukros gyümölcslevek és üdítőszerek is. Ugyanúgy káros kategória. Tehát mi fogászok azt mondjuk, hogy mérsékletesen a gyümölcsfogyasztást is.
Doktor úr, az éremnek két oldala van, így megkérdem, hogy milyen kockázatai vannak a fogfehérítésnek, illetve a fogfehérítés valamilyen szinten esetleg védi-e a fogakat?
Nem, tehát maga a fehérítés az nem védi a fogakat. A kockázatok azok természetesen vannak, de most már minimálisak, tehát azáltal, hogy a koncentráció az le van csökkentve, a beavatkozás utáni érzékenység az szinte elhanyagolható. Más kockázat nincs.
Jó. Mennyibe kerül a fogfehérítés?
Változó értéket mutat, egy olyan 1000-1500 lejre tehető alsó-felső fogsoron.
Befejezésül jelen esetben tehát egyfajta amerikanizmusról is beszélhetünk, elég akkor, ha a túlzott fogfehérítésre, vagy a tökéletes mosolyra gondolunk. Vajon tényleg ez lenne a szép? Szerinted melyik a helyes, a járható, az esztétikus, és az a legegészségesebb irány?
Szerintem a szép az, ami természetes. Amiket látunk a filmekben, vagy a divatlapokban, a tökéletes fogsor színben és formában az számomra visszataszító. Mondhatni, hogy Amerikában jön ez a rossz szokás is, mint sok más rossz szokás. Oda jutottunk, hogy bizonyos esetekben a rendelőben felelhető színkulcs által nyújtott színárnyalatok már nem elég, színárnyalat nem elég a pácienseknek, és a gyártók kiosztak extra fehér árnyalatokat is, mivel van erre igény. Na most már véleményem szerint, aki aláveti magát egy ilyen beavatkozásnak, az már túlőtt a célon, hogy úgy mondjam. Tény az, hogy ezeket az ultrafehér perfekt fogakat, azokat nem fehérítéssel érik el, hanem kerámia héjakkal, vagy teljes kerámia koronákkal. Ez már egy invazív beavatkozást jelentene, foganyag vesztességgel, csiszolással járna, úgyhogy én teljesen elállok ezektől a kívánalmaktól. De vannak kollégák, akik szívesen megcsinálják. Na most már, aki extra fehérrel sincsen megelégedve, ott már más probléma van, ott már pszichés problémák vetődhetnek fel, ferde önkép, nem képes elfogadni önmagát. Ezeknek a megoldására mi fényt kell derítsünk, tehát kell érzékeltessük a pácienssel, hogy itt problémák vannak, úgyhogy inkább más orvosokhoz menjen, és kérjen tanácsot.
Apropó igény, vagy eljárás, gondoljunk az aranyfogakra, aranyhidakra, aranykoronákra. Van, amikor a páciens diktál, vagy esetleg próbál diktálni, vagy követelni, mi erről a tapasztalatod, a meglátásod, és mit teszel ilyen esetekben, illetve mikor kell egy fogorvosnak nemet mondani, és ezt hogy lehet megtanulni? Oda megy hozzá egy milliómos, ezt akar a tiszta aranyfogakat, és akkor áll a pisztoly, hogy na, én ezt kérem, akkor ezt neked meg kell oldanod. Akkor mi történik a nemetmondással? Mit tudsz erre mondani? Mi a magyarázat ilyenkor? A védekezés, hogyha úgy tetszik.
Gyakran fordul elő ilyen eset, hogy a páciens szeretné irányítani az orvost. Hát annyit tudok mondani, hogy határozottnak kell lenni. Ez az első szempont. Leggyakrabban felelhető ilyen szlogenek az az, hogy jaj, csak a doktor úr nyúljon a fogaimhoz, hogy a pénz nem számít, bármit, ami a legjobb, azt fogom kérni. Meg kell jegyezzem, hogy tehát ilyen esetben világossá kell tenni a pácienssel, akkor is, hogyha pénze van, hogy mi az, amit lehet csinálni az ő esetében, és mi az, amit nem. Ezt jól fel kell vázolni, képbe kell helyezni a pácienst, tudja, hogy mire számítson. Nem lehet csodát teremteni egy olyan esetben, amikor startból látjuk, hogy komoly fogelvándorlások vannak, aszimmetriák vannak, hiába van sok pénze a páciensnek, nem lesz se úgyse olyan foga, amilyen ő megálmodott, vagy amilyen fényképpel ő hozzánk állított, mert ilyenre is volt példa, hogy hozta a fényképet, és mutatta, hogy ő ilyen fogakat szeretne. Ez sok esetben nem megvalósítható. A paciensek ragaszkodása egy orvoshoz, ez már a múlté. Tehát jelen esetben már egyre több rendelő csapatban dolgozik, és a csapaton belül minden orvosnak megvan a szakterülete. Tehát ne várják el, hogy egy orvos maximális szinten tudjon mindenféle szolgáltatást nyújtani. Ezért van az endodontus szakorvos, ezért van a fogszabályzós szakorvos, vagy a szájsebész, hogy adott beavatkozásokat ő csináljon meg, mert azt ő tudja maximális minőséggel és igényességgel elvégezni. Gyakori jelenség az is, hogy az olcsóbb megoldást szeretnék. Nekünk kötelességünk elmondani, tehát felhozni 2-3 megoldási lehetőséget, de rá kell világítsuk, tehát meg kell értessük a páciens, hogy az olcsó megoldás nem mindig a helyes út. Gyakran olcsót választva, esetleg más rendelőbe mennek, hogy olcsóbb megoldást igényelnek. Előfordul gyakran, hogy visszatérnek hozzánk, hogy rosszul döntöttek, és mondjuk meg, hogy mi a jobb megoldás. Hát az olcsó megoldás az sajnos néha visszaüt. Ha egy drágább megoldást ajánlunk, az nem azért van, hogy mi gazdagabbak legyünk, hanem azért, hogy a legjobb megoldást biztosítsuk a páciensnek hosszú távon. Gyakran felelhető az is, hogy lógófogakkal vagy lógófogakhoz ragaszkodnak a páciensek, vagy nem akarják lecsiszoltatni a fogaikat. Ilyenkor is meg kell magyarázzuk, hogy mi az oka a fogak meglódulásnak, és miért kell azokat eltávolítani időben. Ha megértik, jó, ha nem, akkor elállunk a kezeléstől. Ez a helyesebb út.
Doktor úr, beszélnünk kellett volna még a fogszabályzásról, mert ez nem csak a fogak esztétikája miatt fontos, hanem a megfelelő rágás miatt is, illetve elmondhattuk volna, hogy miért szükségszerű a fogszabályzó, illetve milyen fajtái vannak ennek az eszköznek, és még elképzelésünkben volt az is, hogy elmondja a tanácsait a pályakezdőknek, de nem csak, és persze a mai orvosi fogászati oktatási rendszerről is, de a medicina percei szép lassan lejárnak. Köszönjük a válaszokat, a beszélgetést, és azt, hogy ma este is itt voltál velünk élőben.
Köszönöm szépen, én is, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Lassan így át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Vitos Gábor általános fogszakorvos nevében is. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!